Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Fáraók földjén című műsorban, azon belül pedig Ramszesz történelmi arcképcsarnokában, amely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora. Ezúttal, mint a történelmi arcképcsarnok nevéből is kiderül, történelemről lesz szó, mégpedig második Amenhotep fáraóról. Mielőtt azonban ezt elkezdenénk, akkor a társaság híreiről is mondanék néhány szót. Nevezetesen hétfőhöz egy hétre lesz idei új tanévbeli első ülésünk, amikor is ásatásokról lesz szó, magyar ásatásokról, de egy különleges szempontból, ha sikerül megszervezzük, akkor az ásatási dokumentáció 3D-ben, témakörében lesz majd az előadás. Visszatérve akkor a műsorunkra, a jelenlegi műsorunkra, mint akik a webkamerán nézik, láthatják, hogy két új arc van. Két új munkatársunk van, reméljük, hogy nagyon fog tetszeni a megújult műsorunk, úgyhogy be is mutatnám őket, egyiptológus hallgatók, tehát az ELTE egyiptológia tanszékére járnak itt Budapesten. Mégpedig, hogy a hang és a név összekapcsolódjon, ők fognak bemutatkozni, tehát egyikük...
Kövi Franciska.
És másik...
Ola Adrián.
Tehát a mai műsorban ők fognak beszélni második Amenhotep fáraóról, nagyon sok mindent fognak hallani önök, és még egy megújulás van, még egy változás van műsorunk kapcsán, amelyik már a Kontakt Rádiónak a változtatása, nevezetesen elkészült a Kontakt Rádió új honlapja. Tehát, ha valakik az interneten keresztül nézik a műsort, pontosabban hallgatják a műsort, akkor most nézhetnek is bizonyos dolgokat, nem csak minket lehet látni, hanem a rádió kezdő lapján van egy olyan fölül a felső sorban, hogy műsor. Ebben a műsorra, hogyha az egérrel rámennek, akkor egy hosszú legördülő sáv gördül le, és itt sokat-sokat mennek lefelé, és előbb-utóbb megtalálják azt, hogy a fáraók földjén. No, erre kattintsanak rá, és ott mindjárt ott van a fáraók földjének a műsorszerkezete, illetőleg a különböző témái leírva, és az első sor az, hogy a hét témája második Amenhotep fáraó. Ha erre is rákattintanak, ott képeket is látnak, és ezekre a képekre majd a műsor során fogunk hivatkozni is. Tehát akkor most átadom a szót az új műsorvezetőinknek.
Akkor üdvözlöm a hallgatókat, kezdünk is bele. Ugye, ahogy említettük, második Amenhotepről lesz szó, de hogy megértsük az ő életét és a mindenféle munkásságát, először egy kicsit vissza kell kanyarodnunk harmadik Thotmeszhez, aki ugye 54 évig tartó uralkodása idején még kisgyermek volt, mikor ő nagynénje átvette a régensi feladatokat, trón nevet is vett fel, és a nyilvánosság előtt is elkezdett királyként viselkedni, saját vérvonalát szerette volna ezzel hangsúlyozni. A királyság valamikor Hatsesszút 20.-21. évében szállt vissza harmadik Thotmeszre, aki eleinte saját uralkodási emlékekkel kezdte feltölteni a Nílus völgyét, majd fokozatosan eltüntette Hatsesszút emlékeit, de csak azokat, amik ugye a titulatúráira vonatkoznak, királyként uralkodására vonatkoznak, igen, tehát amik a királyné dolgokról szólnak, azokat meghagyták, azokat nem törölték ki. Körülbelül 51. uralkodási évében társuralkodóként maga mellé vette fiát, ugye második Amenhotepet, körülbelül 2 évig uralkodtak együtt. Második Amenhotep maga fejezte be a női uralkodó emlékműveinek megrongálását, sok műemlékét átalakították, néhányat pedig új épületekkel takart el, máshol pedig Hatsepszút nevét írták át. Érdekes, hogy harmadik Thotmesz 25 évvel Hatsepszút halála után kezdte el pusztítani ezeket az emlékeket, ami ugye arra is úgy utalhat, hogy ugye nem bosszúvágy hajtotta, hanem egyszerűen csak megpróbálták fékezni a politikai szerepben a nőknek a jogát.
És apjában meg is tanulták, tehát másik Amenhotep és apja is már megtanulta, hogy ha egy nő hatalmat kap, akkor hát valószínűleg fel is fogja használni. Tehát ettől tartottak, és ez azért is érdekes, mert amennyire háttérben vannak szorítva most a nők ebben az időszakban, annyira lesznek előtérben a későbbieknél, például a harmadik Amenhotep, vagy ugye Eknatonnál.
Igen. Végülis második Amenhotepet mondhatjuk, hogy egy fordulópont az új birodalom korai szakaszában, bár eltörpül elődei és utódai között.
Hát maga a másik Amenhotep az új birodalom 18. dinasztiájának a 7. uralkodója. Uralkodási évét így nagyjából, hát időszámításunk előtt 1425-től 1399-ig ezt a Dodson Higaton kronológiájából vettem. Annyira 26 évet uralkodott, és ez elég sok év, viszont ennek ellenére eléggé lebecsülik. Apjához képest gyakran azt szokták mondani, hogy többiek a nagy fáraó, nagy építő fáraók, másik Amenhotep pedig inkább hát mint az izom, vagy az izom pacsírta, a fáraó mint atléta jelenik meg. Ez több ábrázolásában is jelen van. Például, amikor nagyon sok ábrázolása fönnmaradt, amikor egy ilyen szekéren van, és nincs is a szekérnek hajtója, csak a derekára van erősítve egy szíj, és úgy lövi át a rész céltáblákat. Ez egy részből azért érdekes, mert ez valószínűleg nem lehetett így, mert hát ez lehetetlen lett volna így hajtani, például hadjáratban valószínűleg csak egy ilyen ünnepi felvonuláskor volt. A másik pedig, ami jelentős, hogy ezt a rész céltáblák átlövését ezt az Iliászban is megtalálhatjuk, valószínűleg innen vették, ami egyrészt érdekes, másrésztről viszont megint egy bizonyítéka annak, hogy a görög kultúra maga is mennyire ráépült erre az egyiptomi, hát az egyiptomi kultúrára
több
magára.
Több dolgot is Homérosz.
Ezt is majd a későbbiekben fogjuk mondani.
Arról is fogtok beszélni, hogy hogyan lehetséges ez, hogy Homérosz átvett dolgokat az egyiptomi kultúrából?
Hát ő volt Egyiptomban.
Honnan tudjuk?
Feljegyzések voltak.
Szinte mindenről, mindent onnan tudunk, szinte, hogy feljegyzések maradtak fent, tehát az elég jó.
Most az utóbbi időben olvastam az interneten valahol, csak már nem emlékszem, hogy találtak konkrét nyomokat is, amik alapján bizonyítható, hogy valóban járt Egyiptomban Homérosz, tehát régészetileg is megfogható.
Akkor ennek még utána nézünk jobban.
Rendben. Hát elmondható ugye az, hogy végülis a 26 éve alatt jelentős sikereket ért Levante területén, békét hozott Egyiptomra, vagy nem volt sok háborúja, viszont azok sikeresek voltak. Gazdasági előnyöket jelentettek az országnak, bővítette ugye az istenek templomait is. Az atlétikus képességét ugye rengeteg műemlék megörökíti, de majd erről is a későbbiekben szeretnénk még beszélni. A béke és a stabilitás jellemző uralkodására az országban, ezt adminisztrációs papíruszok is igazolják, virágzó gazdasági és ipari szervezetekről regélnek. Jól fejlett hivatalnoki apparátus volt, és kulcspozícióba pedig a saját közeli barátait ültette, ami szintén egy újításnak mondható. Nagyobb hangsúly tevődött a kulturális értékekre, hiszen több középbirodalmi irodalmi alkotást másoltak le, ami szintén fontos dolog. Az udvari művészet viszont ugyanolyan idealizált és merev volt, mint harmadik Thotmesznél, de majd erről is a későbbiekben szeretnénk beszélni a művészetnél, illetve a stílusánál.
Még a természetéhez, tehát, hogy ő milyen ember is volt. Részben az is hozzájárul, hogy megértsük, hogy milyen hadjáratokat vezetett. Két hadjáratot vezetett Szíriába a 7. és a 9. uralkodási évében. Ezt különböző például Karnaki és Memphisi sztélék bizonyítják. Először egy lázadás leveréséért ment, amikor a vazallusok fellázadtak. A másiknál viszont már egy konkrét célja is volt a külföldi országokkal. Nagyon röviden nem szeretnék belemenni, mert elég bonyolult ezeknek a hadjáratoknak a lényege. Akkoriban béke volt a környező országokkal, és ahogy egy kicsit negatív képet is fessünk az uralkodóról, fennmaradtak írások, ami szerint pillanat, tehát, hogy külön volt is egy, na, az egyik, hogy ásott egy gödröt, beletette az ellenségeit és felgyújtotta, és egész éjszaka ezt nézte, de valószínűleg ez túlzás, hiszen az egy a fáraóknak hát eléggé sokszor túloztak. Például majd később másik Ramszesznél is láthatjuk, hogy a győzelmeket hozzák inkább előtérbe, és nem a...
csatánál azt mondják, hogy valószínűleg Max döntetlenre jött ki a csata, de Ramszesz ugye ezt máshogy festi fel a falaira.
Viszont akkor már én is vele szólok, hogyha itt közbeszóltatok. Ez a gödörásás, ez ugye tudjuk jól, hogy volt egy ilyen büntetésfajta, hogyha valaki az adót nem szolgáltatta be, nem megfelelő mennyiségű adót szolgáltatott be, akkor az egyik mesterségek szatirájában a írnoknak tanulót azzal intették, hogy aztán úgy jár, mint a paraszt, hogyha nem tanul rendesen, parasztnak kell menni, akitől az adót, amikor beszedik, akkor bizony gödörbe dobják, és onnan kell végignéznie, miután őt is jól elpáholták, hogy a családját hogyan verik el, mert ugye a büntetés az ókori Egyiptomban nem csak azt érintette, aki a bűnt elkövette, hanem az egész családját. Tehát ez a gödörásás, ez megvolt, mint büntetés az ókori Egyiptomban. Az égetés az egy más kérdés. Az
igen,
is megvolt,
de... büntetés volt.
Lehet, hogy ez túlzás, mert ugye ez is jellemző a fáraókra, hogy szerettek túlozni, mint az ilyen elért sikereik eredményében, de valószínűleg az ilyen gonoszkodásaik, vagy ilyen erőfitoktatás.
Meg másik Amenhotepről az is volt, hogy 6-szor gyors nevezett, mint más, de hát valószínűleg ez is a túlzások.
Igen.
Ami még a kegyetlenségéhez hozzátartozik, az az, hogy amikor leverte a lázadókat, akkor fejedelmet feje lefelé a bárkájára.
Bárkája elejére kitűzte a testeiket is.
Igen, aztán napotában délen is elretentés céljából. Tehát ez az egész inkább a saját központosítására, amit úgy értem, hogy ő maga a fáraó, és ennek az ismert világnak az úgymond az ura, hiszen ekkoriban béke is volt, és fennmaradtak feliratok és ábrázolások, amikor a külföldi királyok adományokat hoznak neki.
Igen, még a családjáról szeretnénk pár dolgot említeni. Ugye a második Amenhotep uralkodása alatt a királyi család nőtagjai szokatlan módon a háttérbe szorulnak. Ez valószínűleg a Hatshepszutos ügyből jött, ugye, hogy ő törekedett valamiféle vezetői szerepre, amit sikerült is elérnie. Igen. Ez okozhatta azt is, hogy mind harmadik Thotmesz, mind második Amenhotep a királyi családon kívülről házasodtak. Második Amenhotep idején a nagy királyi hitves szerepét anyja Meritré töltötte be, ez is szintén érdekes, hogy az anyját teszi meg úgymond hitveséül, legalábbis névben. A feleségei közül pedig egyedül Tia neve ismert, az övé is csak azért, mert ő volt a következő fáraó, tehát negyedik Thotmesz anyja, tehát itt szintén megfigyelhető, hogy se ő, se az utóda nem saját feleségét teszi meg nagy király hitvesnek, hanem az édesanyját, és valószínűleg az lett az oka, hogy már idősebbek, és itt talán nincsenek ilyen politikai törekvéseik, mint a fiatalabbaknak, mint például Hatshepszutnak volt. Igen, a fáraónak számos fia ismert, utódján ugye a negyedik Thotmeszen kívül, például Amenhotep herceg, aki ugye volt Ptahnak a papja, Nedzsem herceg, Veben Szenu herceg, Jahmesz herceg, és még sorolhatnánk, mert tényleg nagyon sok fia volt, ugye hírhet volt nemzőképességéről is úgymond, illetve azt is megemlíthetjük, hogy a nagyszámú fiútód mellett lánygyermeket szinte nem is említ sehol, semmi forrásban, tehát inkább a hercegek vannak kiemelve mindenhol, és próbálja őket beültetni a pozíciókba, így a politikán belül is, illetve az országon belül. Egyetlen egy lánygyermekének sikerült azonosítani a nevét, vagyis igazából az, hogy ő a lánygyermeke Ijaret nevű volt, igen. És ő onnan tudjuk, hogy Thotmesz uralkodása alatt fordul elő, negyedik Thotmesz uralkodása alatt, akinek az egyik nagy királyi hitvese volt. És még azt is elmondhatjuk, hogy anyján, tehát Meritrén kívül szinte nem is volt más, akit hivatalosan elismert feleségének. Igen, ezt családjáról ennyit.
A következőkben pedig majd a művészetéről, az saját művészeti stílusáról, az építkezéseiről, és majd magáról a sírjáról és a múmiájáról lesz szó. Melyikkel folytassuk?
Hát nem tudom. Legyen mondjuk, akkor szerintem a művészetéről, mert ugye azt elmondható minden fáraóról, illetve minden szoborról, hogy megvan, tehát hogy minden fáraónak a művészetének van ez a saját stílusa. Ezt ilyen laikus szemmel ugye nem vesz észre az ember, de hogyha belemegyünk ilyen apró részletekbe, akkor fel lehet ismerni a fáraó művészete, illetve stílusa közötti különbségeket, illetve hasonlóságokat, mert ugye eleinte még fedik egymást, tehát van átmenet a stílusok között.
Mikor valaki tróra kerül, akkor egy idő után kialakul a saját stílusa, és maga a műhely, amelyik ezt előállítja, az megszokja. Viszont, hogyha jön egy új uralkodó, még nekik is át kell állnia magának a műhelynek, a saját attribútumaira, úgymond az új uralkodónak. Ilyen például, ami nagyon fontos másik Amenhotepnél, hogy maga a művészete két korszakra osztható, egy fiatalabb kori, ekkor még nem, tehát arcban nem olyan felismerhetők a vonásai, és aztán később kialakul, mikor már a nagyon nagy karokat tesz magáinak, és nagyon erősként próbálja magát ábrázolni, a szája szélesebb lesz, és nem a jól ismert Thutmoszid a mosoly, de nem is a vigyorgó Ramszeszek stílusa, hanem a kettő között valami teljesen egyéni, a szemek pedig szélesebbek és távolra ülőbbek, a kozmetikus vonal pedig vízszintes, az apjánál viszont fölfelé tartott, és ilyen apróságokból, ezekből meg lehet különböztetni mégis az uralkodókat, mindegyiknek valami.
Azt azért tegyük hozzá, hogy mit értünk kozmetikus vonal alatt, mert nem biztos, hogy mindenki
hát
ismeri.
Hát a szemkihúzása, ami egy jól ismert.
Ami most nagy divat is.
Igen, nagyon nagy divat ma is, és az ókori Egyiptomban is már az volt. Ezen kívül a lába mindig részletesen van kidolgozva, maga a többi uralkodónak is megfigyelhető, például a Ramszeszeknél majd kilométeres lábszárak lesznek, náluk még azért nem annyira, de részletesen ki vannak dolgozva. Az anyagok, amikből ekkor dolgoztak, például az akva, kvarcit, diorit, mészkő és alabástrom, ezek nagyon jelentősek. Tehát ő megalkotta magának ezt a szintén részben idealizált stílus, részben pedig ez az izompacsírta robosztus felépítés, ami majd későbbiekben csak fokozódik.
Akkor mi lenne, ha most elmennénk mondjuk zenélni, és utána és folytatnánk még a művészetével, és még beszélnénk építkezésekről, illetve a sírjáról, mert arról nagyon sok érdekességet hoztunk.
Akkor hallgassunk egy kis zenét.
Jó.
صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك ليا طول ما انا وياك قدامي ملاك خليتني مغمضش عينيا الله
Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraók Földjén című műsort hallják, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát, amelyiknél ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokában második Ramszesz fáraóval, második Amenhotep fáraóval ismerkedtünk. Miért mondtam én Ramszesz?
Mindegy, majd az is lesz.
Előbb-utóbb Ramszeszre is sor kerül, de nem most. Tehát második Amenhotep fáraóval kapcsolatban kiderült az eddigiekből, hogy második Amenhotep úgymond izompacsírta volt, rendkívül izmos fiatalember volt, nem véletlenül, mint ugye tudjuk, fiatal korában, még atya, tehát harmadik Tutmozisz fáraó korában, Gíza vidékén gyakorlatozott, ott volt az istállóknak a nagy mestere, a lovak tenyésztésében igen jelentős szerepet játszott, rendkívüli módon szerette őket. Ez meg is látszik az ábrázolásokon is, hiszen nagyon sokszor látható, amint ezen a harci kocsin áll. Ugye az egyiptomiak nem lovagoltak a lovakon, ez akkoriban nem volt szokás, ezzel szemben a harci kocsizás annál inkább, olyan harci kocsizás, amit nem csak harcokban, hanem vadászatokkor is alkalmaztak, és mint második Amenhotep fáraó korából tudjuk, nem csak vadászaton, hanem versenyeken is. Tehát versenyeket is rendeztek, ami egyébként a hadseregnek a képzésében folyamatosan jelen volt, hiszen edzeni kellett a katonákat, tanítani kellett, okítani őket, és a harci kocsizást azt ilyen módon nagyon jól el lehetett sajátítani. Második Amenhotep fáraóval kapcsolatban pedig hallottuk, hogy ő rendkívüli módon szerette ezt a műfajt, nagyon sokat harci kocsizott, és különleges módon a harci kocsizásban az volt, hogy ő az egyiptomi harci kocsikban általában ketten voltak, de ő egyedül volt ebben a harci kocsiban, tehát ő volt az, aki a lovaknak a gyeplőjét is fogta, pontosabban nem fogta, hanem deraka köré tekerte, és ilyen módon a testével irányította a lovakat, míg mindkét keze szabadon volt, és a céllövés nagy mestereként nagyon pontosan célzott, és mint hallottuk, több résztáblát is ilyen módon a nyilával keresztül tudott lőni. Nem csak sportban tűnt ki, háborúban is, bár kevés háborút ismerünk az ő uralkodási idejéből, a 7. és a 9. évben volt két ázsiai hadjárata, és amikor hazatért, akkor 7 ázsiai fejedelmet is hozott magával elég kegyetlen módon, mint arról szó volt, a hajójára függesztette ki a testüket, és ilyen módon jutott el egészen Thébáig, elképzelhetjük, milyen bűz terjengett ott ebben a hőségben, melegben, amint több hetes, 2-3 hetes út során végig hajóztak Ázsiából egészen Thébáig, majd utána még egy test tovább haladt, hogy Napatába kössön ki, mert ugye 6-ot utána Thébában függesztett föl elrémisztésképpen, egyet pedig Napatába. És beszéltünk a családjáról is, de most átadnám a szót Napatánál, hogy hol is van ez a Napata, arról nem volt még szó, csak az, hogy hát ez délen van. És hogyha a kedves hallgatóink a komputer előtt ülnek, akkor most legyenek szívesek megkeresni a műsorok alatt a Fáraók földjén, és a Fáraók földjénél rákattintani a második Amenhotepre, mert akkor ott egy Núbia térképet is látnak, tehát ott könnyebb megtalálni. És most átadom a szót.
Akkor most a hadjáratokról, vagy...
Hát amit...
Előbb elfelejtettük egyébként, vagyis kihagytuk a hadjárat részről, hogy a 9. évben ugye lezajlott az utolsó hadjárat, és ezt követően pedig Egyiptom és Mitanni közt nem került már sor több összecsapásra. Volt egy Memphisi stélé, amin olvasható is az a szöveg, arról számol be, hogy Mitanni, Hatti és Babilon, ugye az ekkori nagy fejedelemségek, ajándékot hoznak a fáraónak. Ez egy gesztus annak, hogy tényleg a béke gesztusa volt ebben a korban. Babilonnal már korábban is jó volt a kapcsolata, Mitanninak azonban ez az első békével kapcsolatos említése. A szöveg lehetséges, hogy csak propaganda szöveg, a Karnaki 4. és 5. pülón közti Totmeszide oszlopcsarnokban azonban ismét ott szerepel a feliratokon, hogy Mitanni fejedelmi békét akartak kötni. Igen. Mitanni fejedelmei békét akartak kötni. Valószínű, hogy a Hettit a birodalom növekvő befolyása késztette Mitannit arra, hogy megegyezzen Egyiptommal. Tehát végül is összefoglalhatjuk úgy, hogy uralkodása végére jó kapcsolatot alakított ki szinte az összes környező birodalommal, amit ugye sikerült is bekebeleznie, vagy pedig ugye békével.
És ez is milyen érdekes, hogy négyében külső és belső békéről beszéltünk az ő uralkodása alatt, és ennek ellenére nem igazán szoktak róla beszélni, és eléggé lebecsmérlik szegényt.
Pedig azért érte el dolgokat. Igen, és ugye említettük ezt, hogy a nyilazás terén volt ő főleg kiemelkedő, ugye ezt kifejezetten királyi sportként ábrázolták, de a hadseregben is ugye folytak ilyen gyakorlatok. A képeken például Hórusz és Szét tanítja nyilazni a fáraókat, akik közül ugye a második Amenhotep ért el a legnagyobb teljesítményeket, és amit ugye nem volt rest bemutatni szinte mindenhol, feliratokon, oszlopokon és ilyen kisebb skarabeuszokon is feljegyezte ezeket. amiket kb. Ilyen mai nyelven SMS-eknek lehetne mondani, mert ilyen nagyon rövid kis...
Szórólapok.
Igen, ilyen nagyon ilyen rövid kis üzeneteket írtak el, és ez szinte mindenki az eljutott tehát a köznéphez is, és ez például a harmadik Amenhotep, tehát majd kettővel utána, tehát az utód, egyik utódjának lesz ez egyik jellemzője, hogy szinte minden vele történő dolgos karabeuszokra írt, és ez ebből nagyon sok is maradt fenn, ami ugye jó nekünk, mert tudjuk például második Amenhotepnél is, hogy az egyik ilyen skarabeusza a levantei térségből is került elő, tehát ez is egy példa arra, hogy jó volt a kapcsolat köztük, hogy ezekből már lehet építkezni, úgyhogy sok ilyen skarabeus volt itt nála.
És volt szó arról, hogy az Iliászban megjelennek ezek a céltáblás átlövős dolgok, és mi volt a művészetében is, hogy
igen,
a hérosz.
Igen, az, hogy a hérosz, hogy ez a te, ugye amit mondtunk, hogy a felsőtest mondjuk annyira nem kidolgozott, de a lábak viszont tényleg a vádli, a térd, meg a sípcson, minden nagyon, nagyon részletesen ki van dolgozva, illetve hogy a karok szinte aránytalanul nagyok, már hogy az esztétikának, tehát az esztétika rovására megy rá az ábrázolás, igen, mert szinte aránytalanul nagyok a karok a testhez képest, és ez annyira nem néz ki jól, viszont azt mutatja, hogy tényleg hú, nagyon erős volt a fáraó, meg nagyon értett a nyilazáshoz, meg az atlétikába kiemelkedő, és ugye neki ez volt a fontos, mivel ehhez értett, és ezt szerette volna hangsúlyozni. Ezt a nyilazást egyébként Karnakban az épületein több jelenet szól erről a bizonyos nyilazós jelenetről, amit már többször emlegettünk, illetve ez a bizonyos diadal jelenet is feltűnik, ugyanígy szintén Karnakban, amikor ugye a hadifoglyok kivégzése folyik, és a hajó elejére vannak ráfeszítve a foglyok. Ezt meg is megörökítették, úgyhogy erre is van forrásunk. Illetve van még egy hatalmas hator tehén szobor, amit ő a édesapjának a templomában állított fel Deir el-Bahariban, a kápolnájában. Ő maga kétszer is szerepel a szobron, kétszer is ki van faragva, egyszer felnőttként, egyszer pedig gyerekként, ahogy az Isten végül is őt úgymond szoktatja. És ezzel is ugye nyer, valamint hogy az Isten ad neki erőt ezzel a kisgyermek fáraónak még. Igen. Aztán Gizából is került elő még emléke.
Akkor át is térhetünk így a templomokra, vagy az épületeire.
Szerintem is.
Hát, amit ki kell emelni, már ki volt emelve ez a karnaki templom, ami ugye hát a fáraóknak az egyik kedvenc építkezési területe, a másik pedig északon, a mai Kairónál lévő Gíza. Ott van a gízai szfinx, és ennek a kultusza népszerű volt ebben az időben, és hozzá kapcsolódott a királyi ősök kultusza is. Ez a Réharakti napisten látták benne, és Húremehátnak nevezték. Az ő tiszteletére emeltek egy templomot, ami már elpusztult, és ez a Réharakti egyébként a napistennek az egyik változata lényegében. Nem maradt fent Gurnában épített temploma, ez a mai Ramesseumtól északra épült, és hát a Ramesseum az megint Karnak környékére kell tenni, igen. És hát számos más építménye is megmaradt, viszont ezeket lehetetlen felsorolni és mind végigmenni, mert valamelyik nem is maradt meg, elhordták a köveit, ami hát az ókor Egyiptomban nem meglepő, hiszen előszeretettel építkeztek az elődeik köveiből, ez majd később a későkorban Per Ramszesz városában is látható, amikor elhordták a köveket, és kevés maradt meg, de Karnakban is megfigyelhetőek ezek.
Igen, és közelgő Szed ünnep, ugye a Szed ünnep, ez a megújulás ünnepe, a fáraók erőszeretettel ünnepelték ezt is. Volt, aki többször is, mint kellett volna, mert ez úgy 30 évente van, ha jól tudom, 30 évente kellene.
Tessék. Az első mindig elméletileg a 30. év, és utána már sűrűbben lehetett.
Igen, például a 30. Amenhotepnek több is volt.
Egész életében erre készült.
Lehet azt is mondani, igen. Tehát, hogy a Szed ünnep erre készült ő is, és ezért egy ünnepi pavilont építetett szintén Karnakban, úgyhogy Karnakban figyelhető meg a legtöbb emléke, de egyébként arra törekedett ő is, hogy szinte minden fontosabb helyszínen hagyott maga után valamilyen emléket, vagy pedig hozzáépített ugye a már meglévőekhez. Tehát a Karnakban van egy ilyen négyszögletes oszlopokkal és domborműves falakkal körülvett udvar, ez a déli bejárat, amit ezt építette, és ez díszítésében erős jelleget kapnak a szoláris motívok, ugye itt is, ami megjelenik már a napkultusznak, ez egy úgymond ilyen előharangozója, ami ugye majd harmadik Amenhotepnél, és ugye majd a végül Echnatonnál fog teljesen
kiteljesedni.
Köszönöm. De erről is majd ugye lesz szó, majd a következő havi adásunkban.
És ez a Sphinx maga ott Gizán át első Thotmesz óta herceg és zarándokoknak a helye, és sokan ellátogatnak oda, később pedig negyedik Thotmesz és másik Amenhotep kultuszának a színtere lesz, és ebből is látható, amit előbb mondtál, hogy a nap mennyire fontos szerepet fog kapni a későbbiekben is. De ez majd még decemberi adásunkban fog kiderülni inkább.
És még alsó Núbiánból szeretnék egy templomot említeni, amit Ámonnak is ugye Réharaktinak, amit az előbb említettél te, Franci, hogy neki szentelte. Ennél az érdekességként meg lehet említeni, hogy 1960 és 75 között ugye ezt át kellett helyezni, mivel hogy megépült az Aszuáni gát, ezért a Nílusnak a szintje megemelkedett, és ellepte volna a templomot, és ezért áthelyezték magasabb fekvésű területre, mint ugye a
másik Ramszesz, Abu Szimbel.
Igen, Abu Szimbel, és valamelyik emléket meg pedig ugye már nem is sikerült sajnos megmenteni. Erről is lehet könyvekben tájékozódni továbbiakban, hogyha valakit érdekel.
Akkor ajánljunk könyvet, hogy milyen könyvben tudnak tájékozódni ezzel a korszakkal.
Hát számos könyv van a núbiai leletmentési expedíciókról, a másik, ami fontos, az Nicholas Reeves az ókor Egyiptom felfedezésének krónikája. Ez egy nagyon jelentős könyv, és időrendben vannak szedve, hogy ki, mikor, mit, hol talált. Ezen kívül, ha a következő, tehát a zene után visszatérünk, akkor majd a síremlékekről lesz szó, magáról a sírról és az ábrázolásokról, ehhez pedig Zahi Havasznak Királysírok Tévában című könyvét ajánljuk, mert hihetetlenül nagy, és egyméteres képek is vannak benne, ami
tehát
nagyon
jól illusztráltak, és érthető a nyelvezete is akárki számára, tehát tényleg az szépek, gyönyörűek a képek, meg mindenki van benne jól fejtve.
A másik pedig szintén tőle a Király múmiák, itt pedig magukra a múmiákról, a CTV vizsgálatokról és hasonlókról lehet belőle tájékozódni, úgyhogy ezt is ajánljuk.
Jó, akkor ma zenéljünk, és akkor utána megint folytatjuk.
Let's dance. Habibi wala ala ba.
Kedves hallgatóink, önök a Kontakt Rádión a Fáraók Földjén című adást hallják, azon belül Ramszesz történelmi arcképcsarnokában második Amenhotep fáraóról beszélgettünk, illetőleg beszéltek az új műsorvezetőink, mégpedig...
Kövi Franciska
és Olá Adrián.
És nagyon sok mindent elmondtak második Amenhotepnek a személyes megjelenéséről, tetteiről, a habitusáról, arról, hogy hogyan ábrázolták, hogyan nézhetett ki a valóságban, illetőleg a két hadjáratáról volt eddig szó, amik Ázsiában voltak, és az ezzel kapcsolatos eseményekről, és most éppen az építészetnél hagytuk abba, és szó volt eddig a gízai Szfinx köré mellé épített templomról, szó volt arról, hogy Gízának, illetőleg a Szfinxnek a tisztelete ebben az időben igen fontossá vált, első Tutmozisz korától egyre többen jöttek, illetőleg, hogy itt a Szfinx körül többen is, második Amenhotepnek a fiai közül is többen sztélét állítottak. Ezen kívül szó volt arról, hogy máshol is építkezett több helyen, néhány felső egyiptomi város, ahol, illetőleg helyiség, ahol építkezett, szóba került. Csak említésképpen mondanám, hogy Todban bárkakápolnát, Elefantinében is építkezett a Khnum templomhoz kapcsolódóan, Jebel Tingárban, Jebel el-Szilszilében, El-Kábban, Esznában, Omboszban, Armanban, Nédamutban, a Montu templomnál, Nagada, Abydos, Koptosz, Dendera, de még Hermopolis is, ahol egy palota is épült, Assziut, voltak a fontosabb építkezései helyei, és Karnak, és Karnaknál hagytuk
abba. Igen, én még szeretnék egy picit Karnakhoz visszatérni, remélem még nem unják. Kis kiegészítésképpen, ugye, amit említettem, hogy a szedünnepére egy ilyen pavilont építetett, még erről azt is tudhatjuk, hogy ugye, amit mondtam, hogy szoláris motivumok erős jelleget kapnak, ez ugye megvolt. És azt kell még tudni erről, hogy ezt az épületet később Hóremheb uralkodása alatt templom bővítési munkálatai során elbontották, mint a legtöbb ilyen templomot, nagyon sokat elbontottak, aztán újra felhasználtak, de ugye ez is egy másik történet. A lényeg, hogy Karnak északi részén Amenhotep egy templomot építetett Ámonnak, bár ez a templom körzet később Montu körzete lett. A kövei ma egy a harmadik Amenhotep idején épült, és a Ptolemaiosz korban átépített templom alapjaiban vannak, ami szintén érdekes, mert így megfigyelhetjük, hogy hogy használták föl ugye a későbbi fáraók elődeiknek az épületeiből a köveket. Az eredeti funkciója sajnos nem ismert. Még Karnakban épített egy-két dolgot, mert kapuk és kőtömbök maradtak fent, ami ugye arra is bizonyíték lehet, hogy ez a körzet fejlesztés, hogy magát a körzet fejlesztését mennyire előtérbe helyezte és fontosnak tartotta. Még egy picit Gízához is visszakanyarodnék, ugye amit említettünk, hogy volt ott egy szentély, és ebben, amit most hallottunk, hogy a fiai is helyeztek el sztéléket ebbe a templomba, amin elvileg, tehát az ábrázolásokon olyan feliratok jelennek meg, amik arra utalnak, hogy a Szfinxnek a mellénél valahol a második Amenhotep szobor állt. Na most ezt nem tudjuk, hogy volt-e ilyen, vagy ez megint csak egy túlzás, vagy egy kósza hír, de forrásnak minden esetre nem rossz, és hogyha így volt, az nagyon jó dolog lehetett, de sajnos már ez sincs meg, és nincs is rá, talán én nem tudom, hogy lenne rá más forrás.
Mivel több képi ábrázolása van, valószínű.
Akkor jó.
Egyébként a Karnaki templomról is van fönt, az imént említett honlapon kép, tehát ott felülnézetből van, úgyhogy lehet követni. Hát én pedig még egy templomát kiemelném, ez a második kataraktát őrző Buhenben, tehát délen helyezkedik el. Itt Amenhotep két istennőnek, Ízisznek, vagy egy két istennek, Ízisznek és mindnek szentelt templomot épített, de itt is feltehetőleg egy korábbi újbirodalmi templom állt. A fáraók előszeretettel építkeztek az előző uralkodóknak a templomához hozzá. Nem csak elbontották, valamikor hozzá is tettek, ennek jó példája a Karnaki templom együttes, ami hát már még a 30. dinasztiába is bővítve lesz.
Sőt, még a Ptolemaiosz.
Még akkor is, igen.
Még az is fontos lehet, hogy a turai mészkőbányákat ugye újból megnyitotta a negyedik uralkodási évében, és erre egy mészkőkápolnát is, ennek örömére egy mészkőkápolnát is épített. Hát szerintem nagyjából ennyi az építkezése, és akkor térjünk át a sírjára.
A sírépítésre. Igen. Az építkezés.
Igen, a sírjára rátérünk, ami a KV, vagyis a Királyok Völgye 35-ös sír lenne. Hát... Ugye... bocsánat, a 18. dinasztia egyik legszebb sírját tudhatja magáénak. Ezt elmondhatjuk róla így bevezetésképpen.
Igen, és a sírt magát 1898-ban fedezte fel Victor Loré, és 1928-ig itt volt kiállítva a múmia, majd a kairói egyiptomi múzeumba szállították, ahol a mai napig megtekinthető. Ez a múzeumnak egy külön része, külön belépőt kell venni, ahol a királyok nyugszanak, meg lehet őket nézni. És hát most magáról a sírról, a díszítésről lesz szó, és hogy nagyon sok kapcsolat van apja sírjával, mind kialakításban, mind pedig ábrázolásokban.
Igen, tehát sokban hasonlít a szerkezete is, ugye azt is elmondhatjuk, hogy próbáltak arra törekedni, hogy minél bonyolultabb, minél nagyobb sírokat csináljanak elődeiknél, de hát az sokszor sikerült is, például itt is. Elmondhatjuk azt, hogy egy hatoszlopos, négyszögletes teremben látható maga a király alakja, tehát mint az most az ábrázolásról van szó. Különböző istenek jelenlétében innen nyílik a sírkamra is, ahol a kvarcit szarkofág található. A szarkofágban feküdt a fáraó, érintetlen múmia, nyaka körül pedig mimóza füzér volt látható, ami nagyon szépen megmaradt.
Na, erről is van kép fönt.
Igen, erről is töltöttünk fel, majd ott meg lehet nézni a honlapon ezt is szintén. Na, ebben a hatoszlopos teremnek a falain látható az Amduat könyvének teljes szövege és a hozzá tartozó képek. Az Amduat könyvéről tudsz mondani pár szót, Franci?
Pont múlt héten volt róla szó, úgyhogy röviden foglaljad össze.
Hát röviden hasonlít a halottak könyvéhez, de itt a Napisten útja az alvilágban ezt mesélje. Úgy gondolták, hogy 12 órát tölt az alvilágban, és minden reggel újjászületik, és ennek az útját mesélik el.
Igen. Ez például az Ahi Havasznak a könyvében nagyon jól le van írva, szinte óráról órára percre pontosan, hogy mi történik, úgyhogy aki bővebben érdekel a dolog, az nyugodtan lapozza fel. Tényleg nagyon szép a könyv.
És számos olyan sírról is vannak képek és elemzések, ami ma sajnos nem látható, mint Nefertari sírja vagy első Szétié.
Ugye, amit mondtunk, hogy az ábrázolás hasonlít harmadik Thotmeszére. A harmadik Thotmesznek nagyon különleges ábrázolás van a sírjában. Gyönyörűen kidolgozva az emberek, minden ugyanúgy néz ki minden fáraónak a sírjában szinte az ábrázolás. Persze vannak apró eltérések, de amit fontos, hogy pálcika emberekkel ábrázolták az emberek. Tehát pálcika emberek voltak, és ez különlegesség. És még az, hogy nem színes volt, hanem csak a vakolatra volt felfestve maga a minta, illetve a szöveg az ábrázolások, és ezt vette át második Amenhotep, nála már nem jelennek meg ezek a pálcika emberek, viszont ez a függőleges oszlopokban rendezett végülis kurzív hieroglifírás, ez megmaradt, és ez, hogy csak a felvakolt falra festett föl, és nincs semmi színezés, de így is szerintem nagyon szép, mert mint mutatós, nem muszáj színesnek lennie. Tehát ebben hasonlít, illetve maga a sírnak a szerkezete, az elrendezése is ezeket apjától vette át, vagyis örökítette végül is tovább. Még elmondható itt, hogy a sírkamrából két-két mellékterem nyílik, melynek ugye ezeknek is a díszítése szintén hasonló. Igen, és akkor itt térnénk rá arra, hogy mik is voltak a sírba. Ugye volt ez a gyönyörű szép vörös kvarcit szarkofág, nagyon szépen megmaradt, díszítések vannak a szélén, Anubisnak a kutya isten, illetve az emberi alakja látható, illetve ez az Ujjat szem, ami szintén nagyon elterjedt az ókori Egyiptomban. És akkor a lényeg, hogy mik voltak a sírba, Franciska?
Múmiák voltak, de még előtte el szeretném mondani, hogy 1902-ben Maspero, 1907-ben pedig Smith vizsgálta meg a múmiát, és a lábszárakon vágásokat találtak, amiket valószínűleg, amikor megfosztották a pólyájától, akkor a tolvajok ejtették. Maga az uralkodó, mindez a 167 centiméter magas volt, az orrán és a száján ilyen gyantás vászon darabok maradtak benne, viszont a fogak meglepően jó állapotban maradtak fent, és hát ugye a mimóza virágok díszítése az jellegzetessé teszi őt, de róla is, tehát kibontva és nem kibontva is van fönt kép a honlapon.
Igen. Ugye, amit említettünk, hogy múmiák, nem csak második Amenhotep feküdt ebbe a sírbe, hanem még rajta kívül 13 múmiát találtak, aminek ugye nagy része már azonosítva lett, mert úgy kerültek ezek a múmiák ide, hogy a 21. dinasztiában egy első Pinogem nevű főpap rendelte, valószínűleg ő rendelte el az átszállításukat, mert ebben az időben eléggé elterjedt, hogy a királysírokat fosztogatták, és így akarták megőrizni azért az emléküket valamilyen szinten. Mondjuk tehát a mellékleteket, azokat valószínűleg elzsákmányolták maguk a főpapok is, hiszen akkor már nem volt olyan gazdag az ország, mint ebben az időszakban, de legalább annyi tisztesség volt bennük, hogy újra pólyázták a mumiákat, és ráírogatták a nevüket, akiket ők is biztosra tudtak. Így például 4. Thotmesz, 3. Amenhotep, Merneptah, 2. Széti, 4., 5., 6. Ramszesz, Szíptah, Szétnacht, és találtak női uralkodót is, amit valószínűleg Tauszertnek tudhatunk be. Ez a 9 múmia egy külön mellékkamrában feküdt, ami be volt falazva, és egyelőre nem is tudják, hogy a rablók vajon miért nem vették észre, vagy miért nem fedezték fel ezt a végülis elég észrevehető kis mellékkamrát.
A 3 utolsó múmia pedig a földön hevert pólyájától és koporsójától megfosztva a sírkamra egyik kamrájában, és ez egyik fiú volt, az biztos, mert meg is maradt a hajtincse, ami az egyiptomi ikonográfiában a gyermeknek a jele. Volt egy hosszú hajú hölgy, akit csak idősebb hölgynek szoktak nevezni, és volt egy kopasz, meg a fiatalabb hölgy volt, és ezek most ki is derültek elvileg, hogy kicsodák.
Igen, akit érdekel bővebben egy cikk erről, a National Geographic-nak a legújabb számában olvashatnak róla. Nagyon érdekes, ugye ez igazából Tutanhamon rejtélyét boncolgatja maga a cikk, de ugye magát a felmenőit, illetve a hozzátartozóit is említi. Így derült ki például, hogy az idősebb hölgy valószínűleg most már biztosan mondható, hogy teje volt, a 3. Amenhotepnek ugye a felesége, illetve a fiatalabb hölgyről nagyon sokan szeretnék azt mondani, hogy Nofertiti hercegnő, ugye a nagy rég elveszett hercegnő, de szinte már biztosan mondják, hogy nem ő, pedig vannak hasonlóságok, tehát ugyanúgy két lyuk például a fülébe, amit tényleg az arra mondják, hogy az királynői vagy királyi jelnek mondható, illetve hogy szegénynek hiányzik az egyik keze, és találtak két kezet, két leszakadt ugyanúgy jobb vagy bal, most nem tudom pontosan, amelyik hiányzik szegény múmiának keze, és mindenáron a behajlítottat szerették volna betudni neki, mert ugye az királyi rangra emelni, de kiderült, hogy az egyenes kéz az övé, úgyhogy ha jól emlékszek, akkor Tutanhamonnak a felesége, illetve az édesanyját mondja. Tehát ez a fiatalabb hölgy, ez Eknatonnak volt a testvére, ami ugye nem volt ebbe a korba meglepő, mert testvérházasság.
Minden
de már
napos.
Megint, most átmentünk Eknatonhoz, majd később lesz róla szó is.
Annyi a lényeg, hogy maga a fiatalabb hölgy, az biztos, hogy Eknatonnak a testvére volt, és ez emiatt kizárható az, hogy Nofertiti, mert semmilyen ábrázolás nem utal arra, vagy valami forrás, hogy ők testvérek lettek volna, úgyhogy ezt nem tudják igazából mind a mai napokig, hogy ki lát, de nem is a másik mellékfeleség Kia, hanem valaki egészen más, de hát ez majd csak később derülhet ki. De ez tényleg Eknaton, ez majd decemberben lesz róla szó.
A fiatal fiúról mondják azt, hogy talán az egyik fia Amenhotepnek, hiszen az egyik a neve egy Usébtin szerepel, és ez valószínűleg, hogy ráutal ez a hajtincses fiú. És volt még egy múmia, aki pedig külön egy hajóra, egy ilyen fahajóra feldobva hevert, és őt is az egyik fiának mondják, tehát Amenhotep egyik fiának, de ezeket nem tudjuk pontosan, mert rajtuk nem volt felirat, tehát amiket az előbb soroltunk, ők biztosak, meg most ugye ezek az új DNS vizsgálatok alapján most már tejét is mondhatjuk, hogy ő is biztos, de a többieket sajnos csak találgathatunk, hogy ki lehet. Igen. Még a Amenhotepről el lehet azt mondani, hogy a szarkofága nagyon jól megmaradt, viszont a koporsót biztos, hogy kicserélték, mert egy egyszerű koporsóban találták meg, és bizonyára díszesebb volt neki, tehát egy királyt megillet egy díszesebb koporsó, de ő csak egy egyszerű fakoporsóban találták meg, és valószínűleg ezt kicserélték, viszont a pólyát azt újra tekert, tehát újra bepólyázták, és ez legalább biztos.
Hát, hogyha csak arra gondolunk, hogy például Tutanhamonnál, aki milyen kevés időt uralkodott, és hogy mennyire, mekkora nagy sírmelléklete volt, akkor csak elképzelni tudjuk, hogy például egy Ramszesznek, vagy egy Amenhotepnek mekkora sírmelléklete lehetett.
Hát azt minden esetre tudjuk, hogy több minden előkerült a sírjából, előkerültek például fa figurák, előkerült Usépti is, előkerült ez a bizonyos halotti ágy, amilyent ugye Tutankhamen sírjából 3-at is ismerünk, tehát az ő sírjában is volt. Aztán természetesen, illetve nem természetesen, de volt úgynevezett Osiris ágy, tehát az az ágy, amiben megformálták Osirisnek az alakját, kimélyítették, és kis földet raktak, gabonát vetettek, és ez itt ki tudott kelni, ahogy ugye Osiris a túlvilágon meghalt, de újjáélet, ugyanígy a halott is ezt a példát követte, és ezt szimbolizálta, ugye ez a bizonyos ágy, amibe el lehetett vetni a gabonát. Aztán volt itt például nagyméretű Szekhmet szobor, volt egy szinte életnagyságú tehén fej, ami feltetőleg egy ágyból származhatott, edényeket is találtak, találtak egy pár ducat is, ami fából készült, és át volt itatva gyantával, és pici, tehát miniatűr koporsókat is találtak, ezek feltetőleg az uséptiknek a koporsói voltak.
Tehát, az uséptik pedig, hogyha valaki nem tudná, akkor azok a kisebb szobrok, amik a túlvilágon segítik az elhunytat.
Tehát, kedves hallgatóink, nagyon sok mindent megtudtunk a műsor során második Amenhotep fáraóról. Megtudtuk például, hogy harmadik Tutmozisznak volt a fia, anyját Meritrének, vagy Hatsepszut Meritrének nevezték. Anyjának az apját tudjuk, hogy nem királyi családból származott, ugyanis Huinak hívták. Aztán azt is tudjuk, hogy második Amenhotep fáraó Memphisben született. Tudjuk továbbá, hogy 2 évig társuralkodó volt apjával, harmadik Thotmesz fáraóval, annak az 52. uralkodási évétől számítva, és már ebben az időben megkezdte Hatsepszut királynő emlékeinek az eltüntetését, amit aztán a későbbiek során önálló uralkodása idején fejezett be, de az is egyértelmű, hogy Hatsepszutot nem mint rokont üldözte, hanem csak mint királynőt, tehát mint olyan személyt, aki a fáraó helyett uralkodni tudott. Ez abból is kiderül, hogy olyan helyeken lett Hatsepszutnak a neve kivakarva, eltüntetve az egyes emlékeken, ahol a királyi titulatúrában szerepelt a neve, tehát ahol királyi feleségként szerepelt, mondjuk II. Tutmozisz fáraó korából, ott nem tüntették el, nem vésték ki Hatsepszutnak a nevét. Minden valószínűség szerint ezzel a helyzettel, tehát az, hogy egy királyi anya királyi feleségből királynő lehet, nem csak királyné, ezzel lehet kapcsolatban, hogy az ő idejében, meg utána IV. Tutmozisz fáraó idejében a királyi család nőtagjai nagyon ritkán szerepelnek. Feleségének, főfeleségének, Tiának a neve is csak akkor vált ismerté, amikor királyi anya lett, tehát amikor az ő fia, IV. Tutmozisz fáraó került a trónra. Gyermekei közül is a fiúkat ismerjük, tudunk például olyanról, hogy volt Amenhotep, Tutmozisz, Haemuaszet, Ahéperkaré, Ahéperuré, Amenemopet, Ahmóze, Ubenszenu, Nedzsem és más néven nevezett fia is, tehát több fia volt, egyértelműen több feleségtől, akiknek nem ismerjük a nevét, és nyilván több lánya is volt, csak annak a lánynak ismerjük a nevét, akit egyébként Iáret az ágaskodó, szó szerint, ezt ugye a kobra istennőre szokták mondani, tehát csak az ő nevét ismerjük a lányok közül, mert ő IV. Tutmozisz fáraónak a felesége lett, tehát a későbbiek során fontos szerepet töltött be. Tudjuk azt is, hogy a hercegek együtt nevelkedtek, tehát nem volt külön nevelőjük, és egyébként nem akárki nevelte őket, hanem az, aki utána nem csak negyedik Tutmozist, hanem az ő fiát, a későbbi uralkodó harmadik Amenhotepet is nevelte, mármint a pontosabban, akinek a fia aztán harmadik Amenhotepet nevelte. Tehát fiainak a nevelőjét Hekaresunak nevezik, és Tébában a 226-os sírban örökítették meg azt a jelenetet például, ahol Hekaresunak az ölében több herceg is ült. Második Amenhotepről tudjuk továbbá azt is, hogy nagyon sportos férfiú volt, ábrázolásain is izmosan ábrázoltatta, csupa izom volt a lába, pállai szélesek voltak, tehát ez önmagában a termetével is jelezte, hogy ő egy komoly sportoló volt. A sportágak pedig, amikben kitűnt, az egyik az evezés volt, másik a céllövés. Annyira kitűnt a céllövésben, hogy saját maga is több emlékén ezt megemlítette, hogy ő milyen komoly céllövő, például az Amadai templomnak a kapu félfáján van olyan fölirat, ahol ezt kifejezetten le is írja. Ezen kívül pedig olyan közismert volt világszerte, az akkori világszerte, hogy a görög mitológiai hagyományba is beépült, mert hogy Homéroszhoz is eljutott, és Homérosz Achilleusnak azt a képességét, hogy több pajzson is át tudott lőni, azt például innen vette. Ezen kívül még tudjuk róla azt, hogy Manetonnál 25 évi uralkodási időt írtak neki, plusz 10 hónapot, és ez nagyjából megfelel a valóságnak is, és ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent csinált. Először is, amikor átvette az uralmat, tehát a társuralkodóból önálló uralkodó lett atya halála miatt, akkor rendet kellett teremteni a birodalmában. Ugye az ókori Egyiptomban, amikor fölesküdtek, a hűségesküt letették a vazallus államoknak a vezetői, akkor ők személyük és családjuk nevében esküdtek, de egy adott uralkodóra. Ebből következik, hogy amikor harmadik Tutmózisz meghalt, akkor ez a hűségeskü, ezt meg kellett újítani ahhoz, hogy második Amenhotephez is joggal lehessen mondani, hogy elvárják tőlük, hogy hívek legyenek. Na most a hűségesküt természetszerűleg nem mindenki kívánta megújítani, így például Tahsziban, ez Kádestől nem sokkal délre van, tehát az Orontész folyóhoz közel, Anatóliához közel, ott lázadás tört ki, el akartak szakadni az egyiptomi államtól, mármint hogy második Amenhotephez úgy érezték, hogy nem kell hűséggel lenniük, hűségesküt nem neki tették, hanem atyának. Ráadásul ez, mint mondtam, annyira északon van, hogy ott Mitanni közelében Mitanni sokkal erősebbnek tűnt, tehát kifejezetten fejlődő félben volt, meg ott volt ugye Hatti is már kezdett előre törni, tehát az itt élő fejedelem úgy gondolta, hogy jobb lenne neki Mitannihoz csatlakozni. Természetszerűleg ezt második Amenhotep fáraó nem hagyhatta, úgyhogy rögtön egy erődemonstrációképpen föl is vonult oda. Edomnál csatázott, a Katiáni törzset büntette meg. Erődemonstráció eredményeképpen hozott 7 szír herceget magával Egyiptomba elég kegyetlen módon, a hajónak az orrára függesztve, és 6-ot a karnaki templom körítő falára, egyet pedig a napatai templomban függesztett ki. Utána úgy tűnik, hogy egy ideig nyugalom volt, igen ám, de 7. uralkodási évében Mitanni meghódított, fennhatósága alá helyezett több távoli, tehát ezen a szír területen levő egyiptomi vazallus államot. Egy Szusztatár nevű király volt az, aki előre nyomult, úgyhogy második Amenhotepnek szembe kellett szállnia vele, hajóhadával szállt szembe. Ebben az időben, ugye a harmadik Tutmozisz fáraó korában tudjuk, hogy az egyiptomi tengeri hadat erősen fejlesztették, tehát ezzel vonult előre, partmenti hajózással az Eleuthosz folyó torkolatához ment, ott szálltak ki, az Orontész völgyében haladtak északra, egy ellenséges város megostromoltak Katnánál, aztán tovább haladtak, mindezt onnan tudjuk, hogy királyi annáleszek készültek, tehát évkönyvek, amikben az eseményeket szépen följegyezték, viszont Katna után nem tudjuk, hogy konkrétan mi történt, mert egy 14 napos hiátus van. Ez azt mutatja, hogy feltételezhetően itt gondok voltak, mert utána Nia felé ment, ami ugye jellemző volt, az elefántvadászatok zajlottak ott az előző fáraók idejében. Emlékezünk harmadik Tutmozisz fáraóról, amikor szólt a műsorunk, akkor beszéltünk az ottani elefántvadászatról, amikor egy elefánt megvadult, és egyik emberének sikerült az elefántot megállítania. Tehát Niába mentek, majd Ugaritban, a tengerparton tört ki lázadás, ennek a híre érte el a hadsereget, úgyhogy második Amenhotep fáraó gyorsan odavonult, leverte ezt a lázadást, körülbelül 10 napig tartott a város bevétele, majd tovább vonult, több falvat is kifosztottak, Kádeshez ért, ahol egyfajta erődemonstráció történt, tudnélik, amikor ide érkezett, akkor, ahogy az Annálesben írják, Kádes, behódoltatás vagy legyőzés, táblára rövés a várostól délre, ő felsége Kádesbe ért. Hercege, mármint Kádes hercege, békében jött ő felsége elé. Valamivel később, aztán esküdtetetett, mármint ő felsége velük, és valamennyi gyermekükkel. Azután 2 részpajzsot átlőtt ő felsége jelenlétükben. Tehát az íjjal való bánást azt itt is bemutatta. Tehát nem véletlenül került ez át annyira a környező népeknek a kultúrájába is. Tovább haladva, tehát az eskütétel után délre mentek, Haszabú városát nem sikerült visszafoglalni, az Mitanni területe volt, a Sharon fensíkon azonban egy érdekes esemény történt, mégpedig a Semu évszak harmadik hónapjának a hatodik napján azt jegyezték föl, hogy délfelé menetelés a Sharon fensíkon, találkozás a mitanni hercegek követével, nyakán levéllel. Amikor ő felsége a Sharon fensíkon délfelé ment, találkozott egy követével Naharina hercegeinek, aki nyakán egy agyaktáblát hordott. Tehát szó szerint ez szerepel. Itt majd azzal folytatódik, az annál lesz, hogy fogságba ejtette, kocsia rúdján vitte, aztán élő fogolyként vitte tovább egészen Egyiptomba a kocsiján. Tehát nagyon megbecsülte, és nagyon fontos volt. Ugyanakkor az is kiderül ebből, hogy nem fordult meg, hogy észak felé menjen, hanem visszavonult Egyiptomba, vagyis nem volt elég erős az egyiptomi hadsereg ahhoz, hogy szembeszálljon ezzel a mitannival, ami azt is jelzi, hogy mitanni erős volt. No, tudunk egy 9. évi palesztin hadjáratról, tehát 2 évvel később volt a 2. hadjárata, helyi lázongásokat vert le a Kármel és a Jezreel fensíkon, és itt történt az a sátor táborában, hogy éjszaka megjelent neki Amon Isten és győzelmet ígért, majd a következő csatában győzött is, számos foglyot ejtett, és itt jön az a bizonyos árok jelenet, amiről szó volt. Egész pontosan gyorsan megnéztem, szerencsére van egy Kurt Széte nevű úriember, aki összegyűjtötte a forrásokat, 18. dinasztia uralkodóinak a forrásait az úgynevezett Úrkunden 4. kötetében, és van ennek egy fordítása is, amit viszont Helk nevű ember készített el. Tehát gyorsan megkerestem ezekben, hogy egész konkrétan mit is írnak erről a bizonyos árokban vagy gödörben levő tűzről, ahová foglyokat helyezték. No, azt írták, hogy árkokat, tehát sedít készítettek, amit kiástak, szó szerint azt jelenti, és emked, és az árkok a foglyok körül voltak. Majd tüzet raktak ebben, és reggelig őrizte egyedül a fáraó. Tehát itt egy kis túlzás egyértelmű, mert egy fáraó sosincs egyedül, még hogyha azt írják az annáleszekben is, hogy se katonái, se pedig a palotabeli emberei nincsenek vele, akkor is biztos, hogy nem egy szár magában volt a fáraó. Na most ennek az értelmezésével kapcsolatban, mint említettük, itt többen úgy gondolják, hogy ez a tűz, ez mágia volt valójában. Hans Gödicke szerint éppen azért, mert emked, tehát hogy körülötte volt, arról van itt szó, hogy egy táborba gyűjtötték ezeket az embereket, és körülötte ástak árkot, és abba raktak tüzet, gyakorlatilag, hogy ne tudjanak elmenekülni, tehát hogy az őrizetüket ilyen módon kevesebb személlyel biztosítani lehessen. Nem tudjuk, mert semmi további részletet ezzel kapcsolatban nem írnak az annáleszek, nincsenek a forrásainkban. Beszéltünk még aztán az építkezésekről, arról, hogy Karnakban sokat építkezett, a Hepszet csarnokával igen foglalkozott, de ezen kívül Felső-Egyiptomban is sok építkezése volt, Núbiában is több helyen építkezett, a Madát említettük például, de Szájszigetét, Uronártit, Kumnát, Kalápsát, Mirgiszát, Salfakot, Kaszfibnimt, és még további helyeket lehetne említeni, de azt is hozzá kell tenni, hogy azért Alsó-Egyiptomban is építkezett, nem csak Gízában a Szfinx templomot készített el, amelyik egyúttal a királyi ősöknek a tiszteletét is szolgálta, hiszen itt állított föl több fia is sztélét, és látjuk a sztéléken, hogy szobrát is elhelyezték az óriási gízai szfinx előtt, hanem Heliopolisban, Médumban, Szilében, sőt Bubásztiszban is építkezett, meg természetesen Memphisben is. Ezen kívül beszéltünk a sírjáról, beszéltünk arról, hogy itt a Királyok Völgye 35-ös sírban a sírnak a szerkezete ugyanolyan tört tengelyes, tehát ilyen elformájú, mint harmadik Tutmozisz fáraói apjáé volt, és a belső díszítése is hozzá hasonlóan a papiruszra emlékeztet. Egy dologról viszont nem beszéltünk még, a királyi titulatúráról, úgyhogy ez következik most.
Először is ugye a Hórusz név, ami így hangzik magyarra lefordítva, hogy az erős bika a nagy erejű. Nem tudom, hogy az egyiptomi kiejtését szoktuk mondani, jó? Kanakt, Verpeti. Jó, akkor van a, már ugye öt név van, ezt gondolom már tudják a hallgatók, mert ezt mindig el szoktuk mondani, nem? Jó, akkor a második a nepti név, ami úgy hangzik, hogy Userfa Useha Emuaset, ami magyarra lefordítva annyit tesz, hogy erőteljes ragyogású, aki felragyog. Ébában, bocsánat.
Egyszerűen kívül van az Aranyhórusz név, az Alsó és Felső Egyiptom királya és Ré fia. Az Aranyhórusz név, az Alsó és Felső Egyiptom királya, az hát Ré megnyilvánulásai hatalmasak, ez az Áheperu Ré. A Ré fiai pedig Ré fia, mint ugye hát ez a negyedik dinasztia óta jellemző, hogy ők a napistennek a leszármazottjai, és ez pedig Amenhotep Heka-i-u-nu, vagyis Amon elégedett Heliopolis uralkodója. Heliopolis pedig egy nagyon fontos város volt, egyébként egész története folyamán. Már ez éjszakon, ez a napnak egyik városa volt.
No, tehát, kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk, megint pénteken, jövő pénteken pedig Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkezünk, és egy új történetbe kezdünk, és egy hónap múlva pedig, tehát ez azt jelenti, hogy október közepén, 16-án, ha jól emlékszem, akkor megint a Ramszesz történelmi arcképcsarnokkal fogunk jelentkezni, megint az új felállásban, és a következő uralkodóról, tehát negyedik Tutmózis fáraóról lesz akkor szó. Kérdéseiket pedig, hogyha van, szívesen várjuk, mégpedig a mept.hu-ra írják meg. Viszont hallásra!
Viszont hallásra! Viszont hallásra.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.